Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 32. Zsoltár első versét, ó, mely boldog az oly ember éltében. És hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Kovács Lajosné Molnár Iréntől, aki 89 évesen hunyt el. Szeretteinek Isten vigasztalását kívánjuk. Gyülekezetépítő sorozatunkat, mely már a elmúlt tanévben is folyt, folytatjuk most októbertől, minden hónap 3-án este 6 órától vagyunk együtt, hát csütörtökön, október 3-án este 6 órára szeretettel várunk mindenkit. Az idén a gyülekezet a középpontban, vagy központban, bocsánat, Gyülekezet a központban című könyv alapján vesszük a könyvnek tulajdonképpen a fejezeteit. Ez arról szól, hogy a gyülekezeti életünk tulajdonképpen a központban kell, hogy legyen, és erre épülhet minden, akár még a társadalom is. Szintén újra indulnak természetesen a konfirmációi előkészítők is. A serdülőkorú fiatalok számára idén is szombat délután tartjuk ezeket. A tavaly indult csoporttal szombat 6 órától találkozunk, a most induló csoporttal pedig délután 3 órától. Az első alkalom most szombaton, október 5-én lesz. Ez egyben a szülők tájékoztatása is, tehát a most induló csoportból nem csak a gyermekeket várjuk, hanem a szülőket is 3 órára. Várjuk a testvérek soraiból azokat, akik felnőtt keresztelésre, illetve konfirmációra jelentkeznek. Ennek az időpontja majd később alakul ki, közösen megbeszélve, de a jelentkezéseket várjuk. Ma van egyházmegyénk diakóniai vasárnapja, Ezen a napon szokás szerint vendégige hirdető érkezik hozzánk. Ma Toma László gazdagréti lelkipásztort köszöntjük szeretettel körünkben, áldást kívánva életére, családjára, szolgálatára. A mai persejpénzt a Soroksár újtelepi épülő templom javára fogjuk elküldeni. Most folytassuk az istentiszteletet, a 338. dicséretünk, mind a négy versét énekelve, lelki próbáimban Jézus, légy velem.
Isten igéjét olvasom Jakab apostol levelének 5. részéből az első 12 verset. Hallgassátok figyelemmel, nyitott szívvel, ahogy megszólít bennünket Isten szava. Most tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is, íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig, íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Isten tegye áldottá bennünk az ő igéjét, hogy meghalva és megcselekedve az gyümölcsöt teremjünk, ahogy az ige mondja, 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit. Gyertek, emeljük fel a szívünket, fohászkodjunk az Úrhoz. Mindenható Istenünk, hálával jövünk a te színed elé a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a te házadban. És köszönjük, hogy az egész városban, sőt az országban is református testvéreink összegyülekeznek ezekben az órákban. Téged hívnak segítségül. Éneklik ezeket az énekeket talán, amiket éppen mi. És hozzád kiáltanak, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy összetartozhatunk, hogy a te néped lehetünk, akárhol is legyünk. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, mert azt hallottuk a te igédben, hogy könyörületes és irgalmas vagy, és megvalljuk előtted alázatos, töredelmes szívvel, hogy rászorulunk a te irgalmadra, kegyelmedre naponként. Megalázzuk magunkat, és úgy jövünk eléd bűnbánattal, kérve és könyörögve, hogy tisztíts meg minket, újíts meg az életünket, bocsáss meg a bűneinket, és szabadíts meg bennünket a gonosztól. Adulunk, hogy az Isten tiszteled minden egyes része, az elhangzó ige, minden egyes emberi szó, tett, hozzád vigyen közelebb. Kiáltunk most a te szent lelkedért, a te jelenlétedért, hogy meghalljuk, hogy befogadjuk a te üzenetedet, és aztán jó gyümölcsöt tudjunk teremni a te dicsőségedre. Fiadért, Krisztusért hallgass meg, kérünk. Ámen. Az ige hirdetése készülve a 463. énekünket énekeljük, az első és a második versét. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, így kezdődik a 463. dicséret. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, az igehirdetés alapigéjét Jeremiás könyve 5. részéből, a 20-tól a 31. versig. Mondjátok meg Jákob házának, és hirdessétek Júdában. Halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Nem féltek engem, így szól az Úr. Nem remegtek tőlem. Hiszen én szabtam határt homokból a tengernek, örökké tartó gátként, melyet nem léphet át. Ostromolja ugyan, de nem bír vele. Hullámai zúgnak, de nem lépik át. De ennek a népnek engedetlen és konok a szíve, állandóan lázadozik. Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket, az Urat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket. Bűneitek miatt elmaradnak ezek, vétkeitek miatt elestek a javaktól. Mert bűnösök vannak népem soraiban, orvul leselkednek, mint a madarászok, csapdát állítanak, hogy embereket fogjanak. Ahogy a kalitka tele van madárral, úgy van tele házuk alattomossággal. Így lettek hatalmasok és gazdagok. Meghíztak, kövérek, gonoszok beszédükben, nem ismernek határt, nem hoznak ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhatnának, a szegények igazát nem védik meg. Ne kérjem számon ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. Borzasztó, szörnyű dolgok történnek az országban. A próféták hazugságot prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig szereti ezt. De mit tesznek majd akkor, ha eljön a vég? Eddig Isten igéje, gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, nem tudom, egyetértetek-e azzal az állítással, hogy a szeretet határtalan. A szeretet bárhol, bárkit, bárhogyan elérhet. De ha módosítom ezt az állítást, vajon egyetértünk-e azzal, hogy a szerelem határtalan? A szerelem nem ismer határokat. Volt olyan idő, amikor én is elhittem ezt, a 20-as éveim legelején, amikor a feleségemmel megismerkedtem, és nagyon-nagyon-nagyon szerelmesek voltunk. Hála Istennek, még most is azok vagyunk, de akkor az a rózsaszín köd, ami körülvett bennünket az első szerelem idején, az ezt üzente, hogy a szerelem nem ismer határokat. Nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt megrázta az egész országunkat egy plakátkampány, amiben azt hirdette egy cég, hogy a szerelem határtalan, és hogy szerelem bárki és bármi között lehet ebben a mai társadalomban. Mindegy, hogy nő és férfi, nő és nő, vagy férfi és férfi között van ez. Felkavarta az embereket egyrészt, mások pedig kikérték maguknak, hogy ugyan már mindenki abba szerelmes, akibe csak akar. Megmutatta egy pillanatra ez az egész helyzet azt, hogy a társadalmunkban milyen súlyos problémák vannak arra nézve, hogy mennyire nincsenek határok, mennyire nincs igen és nem, mennyire kaotikus és mennyire összemosott nagyon sok minden. Az a helyzet, ami a prófétai szituáció a felolvasott igében pontosan ugyanolyan, mint a miénk, a tekintetben, hogy össze voltak mosódva a határok. A nép Istentől elfordulva élt, a vezetők hatalmaskodtak, nagyon sok társadalmi igazságtalanság volt ott és akkor Izrael népe életében, és a próféta ezt nem hagyhatta szó nélkül. Ha belegondolunk, szinte kísérteties a hasonlóság abban a korban és a mai korban. Az a fajta összemosódás, az a fajta szürkeség, amelyben nincs fekete és fehér, nincs jó és rossz. Nézzük meg kicsit jobban először, hogy mi is jellemezte Jeremiás próféta korát, mire reflektál ő a prófétai szóban, és aztán próbáljuk megkeresni a párhuzamokat a mi életünkkel, és mindezt azért tesszük, hogy azt keressük, hogy miben hív bennünket Isten változásra, megújulásra, megtérésre, hogy szeretni az életünket átformálni ezen keresztül. Olyan tüneteket mond Jeremiás, amikor körülnéz abban a társadalomban, ahol ő él, hogy azt látja, hogy az emberek vakok és süketek. Vakság és süketség, az érzékszerveknek az eltompulása jelzi ezt a korszakot. Az istenfélelem hiánya, az emberek hatalmaskodnak, visszaélnek a lehetőségeikkel. A hatalmon lévők nem törődnek az elesettekkel. Akinek igazságot kéne szolgáltatnia, az nem szolgáltat igazságot. Akinek ki kellene mondania Isten szavát, az nem mondja ki, hanem visszaél vele. És ez két dologgal párosul még, Isten ismeretének a hiányával, és a bűn felismerésének a hiányával. Ott, ahol nem tudják, hogy kicsoda a mindenható Isten, ahol nem tanítanak róla, ahol nem ismerik Isten szavát és Isten törvényét, ott eltűnik a bűn. Nem érhet nagyobb tragédia egy emberi közösséget, bármennyire is furcsán hangzik, ha eltűnik ennek a szónak a súlya, hogy bűn. Nem jogi értelemben, nem köztörvényes értelemben, hanem lelki, erkölcsi értelemben. Ha ugyanis nem beszélhetünk arról, hogy van bűn, akkor nem beszélhetünk arról, hogy van elveszettség. Ha nincs elveszettség, nincs szükség megváltásra. És ha az ember nem érzi azt, hogy rászorul a megváltó kegyelmére, akkor mindenkinél nyomorultabb ezen a világon. Ebben a korban, ebben a társadalomban, ahol sorozatosan generációkon keresztül fordultak el Istentől, nagyon megdöbbentő dolgok történnek. Nagyon érdekes, hogy a jót rossznak és a rosszat jónak mondják. Ezt értékrelativizációnak nevezik. Amikor azt mondják az emberek, hogy végül is az a jó vagy a rossz, amit én jónak vagy rossznak mondok. És nagyon könnyen ráismerhetünk a saját korunk gondolkodására. Ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, ha nem én magam. Eszükbe se jut, hogy Istent keressék. Nagyon nagy a sötétség, az elfordultság Istentől. És a legmegdöbbentőbb, hogy ebben a kaotikus és megfoghatatlan értékválságban a nép mindezt szereti és eltűri. A közöny, a beletörődés teljesen kifordítja saját magából az embereket. Nem tudom, hogy vagytok ti azzal, amikor olvastok egy ilyen nehéz ószövetségi igét. Amikor beleláttok egy ilyen korba, ami ennyire sötét, ennyire nehéz. És esetleg felfedeztek bizonyos hasonlóságokat a mi korunk között. Felfedezitek azt, hogyha nyitott szemmel éltek, hogy manapság is az, hogy mi a jó és a rossz, arról ki maga meggyőződhet és eldöntheti. Manapság is nagyon sok társadalmi igazságtalanságot, hatalommal való visszaélést, Istentől való elfordulást láthatunk. És nagyon könnyen az fenyeget bennünket, hogy egyrészt bólogatunk és azt mondjuk, mennyire szörnyű ez a világ, nagyon nagy a sötétség. De eszünkbe sem jut az, hogy esetleg ez a sötétség néha bennünk is ott van, vagy bennünket is megközelít, vagy esetleg minket is érint, és nekünk is szavunk lehet a világban ezzel kapcsolatban. Isten népét fenyegeti az a veszély, hogy látva az Istentől elfordult világot, önmaga is bezáródjon, és azt mondja, hogy meg kell védenünk a határainkat, és akkor tudunk megmaradni Isten szeretetébe, hogyha megvédjük magunkat ettől a gonosz világtól. Ezek két probléma van, az egyik az az, hogy a mi gondolkodásunkat is nagyon sokszor áthatja az, ami a környezetünkben van. Nem tudjuk magunkat függetleníteni ettől. Másrészt pedig nem erre hív minket Isten, hanem azt mondja, hogy legyetek világosság, legyetek kovász, éljetek benne a világban, és beszéljetek arról, hogy mi az Isten igazsága. Hirdessétek az evangéliumot, menjetek el a föld végső határáig. És ez nagyon nagy kihívást jelent a számunkra. Testvérek, úgy tudjuk megragadni és megérteni azt, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen kaotikus és Istentől elfordult világban, hogyha megértjük azt, hogy miért beszél a próféta mindenről. Mi van e mögött? Jeremiás próféta nem egy dühös ember, nem egy olyan ember, aki a saját igazságát mondja, nem egy olyan ember, aki megharagudott és most jól oda mondja, amit gondol azoknak, akik elfordultak Istentől, hanem Isten üzenetét közvetíti, Isten pedig azért szól, mert ő féltőn szereti ezt a népet. Isten féltő szeretete, Isten megmentő szeretete az, amiért Jeremiás beszél, és amiért nem hagyja szó nélkül azt, ami itt történik. Képzeljétek el, hogy egy családtagotok, akár a gyermeketek, az unokátok, a testvéretek, valaki, aki számotokra fontos, nagyon elfordul Istentől, nagyon súlyos dolgokat tesz, nagyon nagy sötétségbe van. Meg tudod tenni, hogyha szereted őt, hogy szó nélkül hagyod? Persze lehet, hogy nem nyitott rá, persze lehet, hogy bántásnak veszi, de szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy a megfelelő időben és pillanatban, a megfelelő formában leülsz vele, és elmondod neki, hogy amit teszel, az neked nem jó, az nem az életed, hanem a halált szolgálja, és nem tudod megtenni, hogy közönösen legyintesz, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Isten ítélete, Isten nehéz szavai mögött az ő féltő szeretete bújik meg. Még mindig úgy nevezi ezeket az embereket Jeremiás, akik elfordultak Istentől, hogy népem. Még mindig úgy nevezi őket, hogy fontosak vagytok, hogy számítotok. Gondolhatunk így is, mi is, a körülöttünk levő világra, hogy akármennyire is elszakadt az Istentől, Istennek számít, Isten szereti ezeket az embereket, úgy, ahogy bennünket is. Három kapcsolópontot szeretnék megnevezni, amit még érdemes elvinnünk, és amiért érdemes imádkoznunk és gondolkodnunk ennek az igének a kapcsán, ami nagyon jelen van a mai kor emberei között, és amiről lehet, hogy tudunk akár beszélgetést kezdeményezni másokkal. El tudjuk ez alapján mondani nekik az evangéliumot. A média tele van a klímaváltozásról szóló hírekkel. Tegnap, ha jól tudom, vagy tegnap előtt volt egy klímatüntetés is a városban és országszerte másutt. Egy új szót vezettek be a pszichológiai nyelvhasználatba és a lelkigondozásba, a klímaszorongás néven, ami azt jelenti, hogy valaki, aki szorong attól, hogy a klímaváltozás az ő életét is érinti. Nagyon felkapott téma lett ez, és nem is szeretnék a témába belemenni, csak egészen megdöbbentő, hogy Jeremiás próféta arról beszél, hogy az ember bűne hatással van a természet rendjére. Az igében azt láttuk, hogy a természet rendje felborul. Nem lesz aratás, mert nincs eső. És ez nem azért van, mert a klíma megváltozik, hanem a klíma azért változik meg, mert az ember elhagyta az Istent. Egészen megdöbbentő, hogy Jeremiás úgy mutatja be az élő Istent, mint aki határt szabott a tengernek, és megszabta a szárazföld és a tenger határát. És milyen érdekes, hogy a mai ember egyik legnagyobb problémája, hogy a klímaváltozás miatt a tenger megkóstolja a szárazföldet, sőt, bizonyos területeket el is fog önteni. Nem tehetjük meg, hogy nem látjuk meg ebben, hogy a klímaváltozás és mindaz, ami történik körülöttünk, összefüggésben van azzal, hogy az ember elhagyta az Istent. Nem tehetjük meg, hogy nem látjuk meg a jelet ebben, hogy ez nem csupán egy gazdasági, vagy egy meteorológiai, egy bármilyen földrajzi kérdés, hanem emögött ott van az, hogy Isten figyelmeztetni akarja az embert. Az ember abban az illúzióban él, hogyha jobban odafigyel a földre, hogyha jobban vigyáz a földre, akkor majd megfordulnak ezek a folyamatok. De én hiszem, és lelkipásztorként a feladatom is szerintem minden keresztény ember teheti ezt, hogy arról teszünk bizonyságot, hogy a folyamatok csak akkor változnak meg, hogyha Istenhez fordulunk, és hogy az ember megtér a bűnös útjairól. Mert a bolygó nem azért van olyan állapotban, mert valaki hozott egy-két rossz döntést, hanem az Istentől elfordult, kabzsi, kizsákmányoló és a földet kizsigerelő ember tevékenysége miatt részben. És emögött ott van a bűn. Gondoltuk-e volna, hogy Istennek van szava egy ilyen globális folyamathoz? A második pont, hogyha látunk a környezetünkben olyan dolgokat, amikor vezetők nem úgy működnek, ahogy kellene, amikor igazságtalanságok vannak a társadalmunkban, akkor megint csak nem legyinthetünk, hanem azt kell, hogy mondjuk, Istennek van ehhez szava. Isten azt szeretné, ha igenis a szegények ügyét figyelembe vennék, az elnyomottak sorsa neki nem közömbös. Nagyon sok úgynevezett strukturális bűn van a társadalmunkban, ami egyszerűen azt jelenti, hogyha valakinek nincsenek kapcsolatai, akkor eleve hátratételt szenved. Teljesen alapvető, hogy mindenki a saját maga hasznát keresi, és így jut előrébb. Mi lenne akkor, hogyha keresztjének százai és ezrei a munkahelyükön, a mindennapi életükben szeliden, de felemelnék a szavukat az ellen, ami Isten igéje is rendje szerint igazságtalan. Ha kimondanánk, hogy mi a jó és mi a rossz, ha vállalnánk azt, hogy mivel jár Istent követni. Egy gyülekezeti tagunk egyszer, aki egy olyan helyen dolgozik, ahol pályázatokkal is foglalkoznak, egyszer nem akart aláírni egy olyan dokumentumot, amiben egy olyan teljesítést kellett igazolni, ami nem történt meg. Azt mondta, hogy nekem azt tanítja Isten törvénye és Isten szava, hogy ne hazudjak, 10 parancsolatban benne van, ne tanúskodj hamisan. És bármennyire is szeretnék, és elmondta főnökének, hogy nem akarok veled szembeszállni, de nem fogom aláírni ezt, mert ez hazugság. És tehettünk volna érte időben, hogy ne kelljen hazudni. De azt mondtátok, hogy mindenki így csinálja ebben az országban. A pályázati pénzek nagy részét, mondjuk ki, nem mindig oda landol, ahova szánják. És ezt az embert majdnem kirúgták, de végül nem tették meg. Nagyon fájdalmas volt végélnie, a kollégái kiközösítették. És eljött hozzám beszélgetni, és megkérdezte, hogy szerinted megérte? Nem kellett volna aláírnom, és azt mondtam neki, figyelj, nagyon bátor vagy. Nem tudom, hogy az adott helyzetben nem féltem volna jobban a főnöktől. De azért érte meg, mert kimondtad az Isten igazságát. És akárhogy is, de emlékezteted a körülötted levőket, hogy van igen és van nem. És lehet, hogy egy kifordult világot élünk, de hazudni Isten szerint még mindig bűn. És a harmadik kapcsolópont pedig az egyéni sorsok. Úrvacsorai közösségbe jövünk, és legyünk teljesen őszinték Isten előtt. Lehet, hogy szörnyűködünk az önmagából kifordult világon, de titokban, a belső szobánkban, Isten előtt pontosan tudjuk, hogy mindez bennünket is érint. Sajnos saját magunkra nézve is tudunk engedékenyek lenni. És arra, amire az Isten azt mondja, hogy nem szabad, azt mondjuk, hogy na jó Uram, de csak most egyszer. Vagy arra, ami nekünk jobban jön, és nekünk az érdekünk, arra nézve engedékenyebbek vagyunk. Közeledjünk bűnbánattal és alázattal Isten felé, és kérjük azt, hogy szabadítson meg bennünket attól, hogy önigazultak legyünk. Nagyon érdekes ez a kép, mikor azt mondja Jeremiás, hogy megkövérettek. Az Ószövetség ez a megkövéredett a szíve, ezt arra használja, amikor valaki jólétében úgy elkényelmesül, és azt gondolja, hogy úgy rendben vagyok az Istennel. Sajnos a vallásos emberek nagyon könnyen esnek ebbe a hibába, és könnyen eshetünk ebbe, hogy olyan sok az ember van ebben a világban, de mi rendben vagyunk. Mi jól vagyunk. És ettől egyetlen egy dolog kímél meg, ha újra és újra azt mondjuk, Uram, nem vagyok semmivel különb annál, mint aki a legutolsó elveszett ember ebben a világban. Lehet, hogy nem tettem olyan dolgokat, mint ő, de simán lehet, hogy gondoltam. És Jézus azt mondja, hogy az ugyanúgy bűn. És Uram, a te kegyelmedből táplálkozom. A különbség, hogy én már megtaláltalak téged. Ez a reménység és ez az evangélium, és befejezésül ezt vigyük el magunkkal. Jeremiás úgy fejezi be az ő szavait, és így prófétál: mi lesz veletek, ha eljön a vég? Az ítéletnek és Isten bosszúállásának az idejét hirdeti, és arról beszél, hogy egyszer Isten elé kell állni, és mindenkinek el kell számolnia Isten előtt a tetteivel. És nekünk, Isten új szövetségi népének ott a reménysége, hogy Isten bosszút állt a mi bűneinkért is, az ő saját fián. Jézus Krisztus beállt Isten és közénk. Elszenvedte Isten bosszúállását. Igazságos büntetést szenvedett értünk. A reménység és az evangélium ez, amíg szól a kegyelem. És így könyöröghetünk magunkért, és a körülöttünk levőkért, és a világért. Uram, könyörülj rajtunk. Uram, elveszett vagyok, de te meg tudsz menteni. Lelkipásztorként számtalan olyan helyzettel találkozom, amikor nem tudok mást mondani egy embernek, aki feltárja előttem az elveszettségét, hogy csak az evangéliumot tudom neked hirdetni, de hiszem, hogy ez elég. Hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten szeret téged Jézus Krisztusban, elfogad, fordulj hozzá, és új életet nyersz, és örök életet. Nem tudom, hogy hogyan állít helyre, lehet, hogy olyan állapotban vagy, és olyan helyzetben, amire nincs emberi segítség, de ő nála van. Isten szavát és nehéz üzenetét vigyük el magunkkal az evangélium reménységével együtt, hogy ő nem mond le rólunk, nem mond le a világról, terve van velünk. Így jöjjünk az úrvacsorai közösségbe, kérjük tőle azt, hogy ő újítson meg bennünket, és adja meg nekünk, hogy az ő népe lehessünk, aki só és világosság, hegyen épült város ebben a világban. Így legyen. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, és énekeljük a 760. éneket, amelyik így kezdődik: Úr Jézus Krisztus legfőbb jó.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán. Máté evangéliumából olvasom. Miközben ettek a tanítványok, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből, ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában. Most adjunk hálát csendes imádságban, kiki önmagában, Jézus Krisztus áldozatáért, bűneink bocsánatáért. Valljuk meg, hogy mennyire rászorulunk erre napról napra, és kérjük az ő szent lelke segítségét, megtisztító, változásra, új életre indító erejét. A csendes imádságot majd az 51. Zsoltár szavaival fogjuk közösen befejezni. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most valljuk meg hitünket is, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Vizsgáljuk meg szívünket, és válaszoljunk a kérdésekre meggyőződésünk szerint hallható szóval. Először, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Mindezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, mint az ő általa megváltottak, már ebben a jelen való világban az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak ajándék kegyelméből, Jézus Krisztus áldozatáért. Amen. Most fejezzük ki egymással is kiengesztelt voltunkat azzal, hogy kezet fogunk a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és a szokásos rendben járuljunk az úrasztalához, az úrvacsora alkalmával énekelünk a 672. éneket énekeljük először. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket. Így kezdődik. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így élhettek vele hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is így élhettünk vele. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életre az ige szavaival. Az új ember felöltözése. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Kezdjük el ezt a hálaadást most, helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, hogy lehajoltál hozzánk elveszettekhez, akik nem tudunk magunkkal mit kezdeni, nem tudjuk meg nem történté tenni, amit szeretnénk azzá tenni. Köszönjük, hogy te Jézus Krisztusban eljöttél, és vállaltad a felelősséget értünk, és magadra vállaltad bűneink büntetését. Köszönjük, hogy hitet adtál szívünkbe, hogy megváltottadnak tudhatjuk magunkat, hogy gyermekeid lehetünk, hogy úgy indulhatunk el az életbe, hogy nem magunknak akarunk élni, és nem a magunk erejéből, hanem rád akarunk támaszkodni teljes szívvel. Kérünk, vezess minket, kérünk, figyelmeztes, bátoríts minket, add meg napról napra mindazt, amire oly nagy szükségünk van, és amit a veled való kapcsolatban találhatunk meg igazán. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba nemzetünket is a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyar, jó kedve bősége, nyújts feléje védőkart, a
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 682. éneket énekeljük. Jézusról csak róla mondok éneket.